Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok! Az ellenzék a demokráciát félti a felgyorsított jogalkotástól. A Fidesz szerint alkalmazkodni kell az eseményekhez. A bíróság elrendelte a darabolós gyilkosság elkövetésével gyanúsított nő előzetes letartóztatását. Újabb gyilkosság hajléktalanok között egy férfi leszúrta élettársát, lakótársát pedig megsebesítette. Európa több országában is komoly gondot okoz a viharos idő. Több száz repülőjáratot töröltek. A demokrácia végét látják az ellenzéki pártok a még jobban felgyorsított parlamenti munkában. A legnagyobb kormánypárt ugyanis olyan módosító indítványt adott be, amely lehetővé teszi, hogy két nap alatt elfogadjanak egyes törvényeket. Lázár János Fidesz frakcióvezető szerint a viták nem szűnnek majd, csak felgyorsul a döntéshozatal. A frakcióvezető tegnap azt is bejelentette, hogy technikai okok miatt visszavonják az egyházügyi törvényt, de még idén újra szavaznak róla.
Egy tehénnel tüntettek földjükért a héten a parlament előtt a Krisna tudatú hívők. Ekkor azonban már egy módosító javaslatnak köszönhetően biztos volt, hogy tulajdonukban marad az ökofalu. A történelmi egyházak közé azonban nem kerülnek be. Az egyházügyi törvényt ugyan hatályon kívül helyezik, de a tartalmán nem változtatnak. Lázár János szerint a törvény tartalmával semmi baj nincsen. Elfogadásának körülményeit azonban az Alkotmánybíróság vizsgálja. A júliusi zárószavazás előtt ugyanis módosító indítványokkal olyan érdemi részeket változtattak meg a törvényben, amelyeket az országgyűlésnek már nem volt ideje megtárgyalni.
Készek és képesek vagyunk belátni azt, hogy az egyházügyi törvény elfogadása kapcsán nem minden kritériumnak, közjogi kritériumnak feleltünk meg. Félreértésekre adhat okot az elfogadás módja. Nem a tartalma, az elfogadás módja. Fontos különbségtétel.
Ezért hétfőn hatályon kívül helyezik a törvényt, és várhatóan a két ünnep közötti időszakra hívnak össze rendkívüli parlamenti ülést, amelyen újra szavaznak róla. Ezzel egy időben Lázár János olyan módosító javaslatot nyújtott be, amely az utolsó pillanatig megengedni módosító indítványok beadását, és lehetőséget teremtene arra is, hogy ülésszakonként hat alkalommal, akár két nap alatt megtárgyaljanak és elfogadjanak egy törvényt. Az MSZP szerint ezután a törvények legalapvetőbb részei is megváltoztathatóak lesznek az utolsó pillanatban, vita nélkül.
Ez az eddig tapasztalt jogbizonytalanságot még inkább kihangsúlyozza, Magyarországgal szembeni bizalmatlanságot annyira kézzelfoghatóvá teszi.
A Jobbik szerint már most sem ritka, hogy 50-60 oldalas módosító indítványok érkeznek az utolsó pillanatban, amelynek az elolvasására esetenként alig 10 perc jut. A kétnapos törvényhozást katasztrófának látják.
Nyilván a szakma megy rá, hiszen jogilag megalapozott, összeszedett jó jogalkotásra ebben az esetben egyáltalán nincs lehetőség.
Az LMP már egyenesen a demokrácia végéről beszélt. Szél Bernadett szerint az ország jövőjét hosszú időre meghatározó törvényeket erőltetnek át a kormánypártok a parlamenten irreálisan rövid idő alatt.
A 2011 őszi parlamenti ülésszakkal egy korszak véget ért. A jogállam, az általunk ismert köztársaság, ami 89 óta létezett ebben az országban, ez gyakorlatilag most véget ér.
Lázár János a bírálatokra úgy reagált, hogy a felgyorsult gazdasági eseményekhez alkalmazkodnia kell a törvényalkotásnak is. Szerinte nem maradnak el a viták, csak még gyorsabban kell dolgozni és döntést hozni.
Óriási sikernek nevezte a Fidesz a kormány és a bankszövetség közötti megállapodását, Selmeci Gabriella. A Fidesz szóvivője azt mondta, a devizahiteleseket mentő intézkedések alapelve volt, hogy az ügyben érintett mindhárom fél, az adósok, a bankok és az állam is vállaljon részt a terhekből, és így szülessen hosszú távú megoldás.
Voltak viták, támadások, gáncsoskodások, nagyon sok hitetlenkedés volt, de sikerült a devizahitelesek helyzetét megoldani, óriásit könnyíteni. Gyakorlatilag minden devizahiteles problémáján tudunk segíteni.
Az MSZP szóvivője viharkabátva öltözve tartott sajtótájékoztatót. Török Zsolt ezen azt mondta, hogy szerinte az Orbán kormány téves gazdaságpolitikája miatt sok embernek már nem csak kabátra, de gázra vagy villanyra sincs pénze. A szóvivő hozzátette, hogy a miniszterelnök elvesztette a realitás érzékét.
de azt látjuk, hogy minden intézkedésük arról szól, hogy az emberek többségének, a magyar nép többségének, az MSZP által képviselt emberek többségének, a dolgozóknak, a munkavállalóknak, vagy éppen a saját munkájukból élő kisvállalkozóknak és a nyugdíjasoknak rosszabb legyen.
Magyar bankokat minősített le a Moody's. A nemzetközi hitelminősítő egyebek mellett a deviza alapú hitelek okozta problémákra hivatkozva a rontott a K&H Bank, az FHB, az Erste Bank, az MKB és a Budapest Bank besorolásán. A Moody's Belgiumot is leminősítette, és egyszerre két fokozattal rontotta az ország adós besorolását. A másik nagy hitelminősítő, a Fitch Ratings pedig stabilról negatívra rontotta Franciaország adós osztályzati kilátását. Másik hat euróövezeti országot pedig rövid időn belüli leminősítésre jelölt. Jövő héten tárgyalja az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága a Medgyesi és az első Gyurcsány kormány honvédelmi minisztere Juhász Ferenc mentelmi jogának kiadását. Az MSZP-s képviselőt hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt akarja kihallgatni az ügyészség, mert a vádhatóság szerint hivatali ideje alatt több hivatali lakást indokolatlanul olcsón vehettek meg a bennük lakó főtisztek. Juhász Ferenc azt mondja, nem követett el bűncselekményt és áll a vizsgálatok elé.
Többek között ennek a rózsadombi lakásnak az eladása miatt akarja kihallgatni az ügyészség. Juhász Ferenc volt honvédelmi minisztert. A Barlang utcai lakást 45 millió forintért vásárolta a honvédelmi tárca még 2000-ben. A luxus lakást Havril András volt vezérkari főnök bérelte szolgálati lakásként. A HM akkori szabályzata szerint ezeket a lakásokat tilos volt eladni, de Havril András mégis megvehette a szolgálati lakását 45 millió helyett 13 millió forintért. A mentelmi bizottsághoz már megérkezett az ügyészség megkeresése.
Nyomozati szakban van az ügy. A hatályos jogszabályaim szerint a legfőbb ügyész úr jogosult indítványozni a mentelmi jog felfüggesztését. Ez megérkezett Kövér László házelnök úrhoz, tőle megkaptuk, és így.
Az Országgyűlés Mentelmi Bizottsága kedden zárt ülésen tárgyalja, hogy javasolja-e az MSZP-s képviselő mentelmi jogának kiadását. Ha igen, az ügyészség nem csak a Barlang utcai lakás eladásáról, hanem a volt honvédelmi államtitkár Fapán László zuglói házáról is kihallgatja Juhász Ferencet, a Medgyesi és az első Gyurcsány kormány honvédelmi miniszterét. A volt államtitkár 12 ezer forintért bérelte ezt a kétszintes zuglói lakást a minisztériumtól, szaunával és jacuzzival. A 65 millió forintot érő lakást 12 millió forintért vehette meg az államtitkár a tárcától, Juhász Ferenc engedélyével. A gyanú szerint 40 nagyértékű ingatlanhoz jutottak hozzá áron alul korábbi főtisztek és katonai vezetők, 750 milliós kárt okozva a tárcának. A híradó kérdésére Juhász Ferenc azt mondta, nem követette el semmilyen bűncselekményt, és áll az ügyészség vizsgálata elé.
Megszüntette a fővárosi bíróság Gál György volt Erzsébet városi szabaddemokrata politikus előzetes letartóztatását. A Honvald ügy elsőrendű vádlottját 2008-ban tartóztatták le, de tegnap óta házi őrizetben van. A 7. kerületi önkormányzat gazdasági bizottságának egykori vezetőjét több százmilliós kárt okozó áron aluli ingatlan értékesítések miatt csalással, hűtlenkezeléssel és vesztegetéssel gyanúsítják. A megváltozott munkaképességűeket és fogyatékossággal élőket foglalkoztató cégeket nem csak állami támogatással kell segíteni, hanem központi segítséggel piacot is kell nekik biztosítani, mondta a híradónak a szociális és családügyi államtitkár Budapesten a segítővásáron.
Magyarországon minden tizedik megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő ember tud dolgozni. Ez kicsivel több, mint 50 ezer munkavállalót jelent.
Azok a termékek, amelyeket itt ma nem csak megcsodálni lehet, hanem megvásárolni is, az bizonyítják, hogy a fogyatékos emberek pontosan ugyanolyan tehetségesek, és ugyanúgy képesek minőségi munkára, mint bárki más.
Karvai Sándor Bak munkaadója támogatásával, és persze egy navigátor segítségével, motor- és autóversenyen is indult.
Mindig is dolgoztam, tehát az én életem arról szól, hogy pörgés, állandóan jönni, menni, ügyeskedni, dolgozni, mert szerintem a legfontosabb az, hogy teljes értékű életet tudjunk élni.
Soltész Miklós szociális, család és ifjúságügyért felelős államtitkár szerint a fogyatékosok munkaadóit nem csak állami támogatással, hanem piacok biztosításával is támogatni kell.
Mindenképp szeretnénk akár a közbeszerzési törvény segítségével, akár pedig a nagyvállalatok, az állami cégek, illetve az önkormányzatoknak a felelős pozícióban lévő vezetőinek a segítségével arra biztatni mindenkit, hogy vásároljanak ezektől a cégektől.
Reggelizőszak, az megműzés.
A segítővásáron nem csak vásárolni lehet, hanem a termékek elkészítését is ki lehet próbálni. A vásár vasárnap estig lesz nyitva.
Felkerült a Honfoglalás című kép a Nemzeti Galéria falára. Munkácsi Mihály festménye most először hagyta el a parlamentet. A szállítás után egy hétig pihentették, mielőtt egy speciális emelőszerkezettel feltették a Nemzeti Galéria báltermének falára.
A Honfoglalás című képet teszik éppen fel a Nemzeti Galéria falára. A kiállítás egyik fő látványossága lesz ez a festmény, amelyet egy hete szállítottak át a parlamentből. Magyarország második legnagyobb festményét egy 6 méter hosszú hengerre tekerve, speciális hő és pára szabályozó fóliába csomagolva, Európa harmadik leghosszabb műtárgy szállító kamionjával vitték a Magyar Nemzeti Galériába.
A legszenzációsabb tárgya ennek a kiállításnak az Munkácsi Mihálynak a Honfoglalás című képe. Ez a 15 méteres alkotás, ez több mint 80 éve a magyar parlament, a Magyarország gyűlés épületében volt látható, de a nagy közönség számára gyakorlatilag most lesz először megtekinthető.
A Honfoglalás című kép érdekessége, hogy eddig még sohasem hagyta el az országházat. A következő napokban több restaurátor is azon dolgozik majd, hogy a festményen esetlegesen keletkezett hibákat kijavítsák. A Honfoglalás című kép a január 2-án nyíló Hősök, Királyok, Szentek című kiállításon lesz megtekinthető a Nemzeti Galériában.
Ismét átadták a Magyar Örökség díjakat. A kitüntetéssel negyed évente jutalmazza az elmúlt évtizedek legjelentősebb magyar teljesítményeit a Magyar Örökség és Európa Egyesület. Ezúttal heten kaptak díjat, köztük a Sulek házaspár a nemzetszolgálatáért. Sulek Ágoston, a Magyar Atlétikai Szövetség korábbi elnöke októberben hunyt el. Anyaországi és határon túli magyarok jelképesen együtt ünnepelték a karácsonyt az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban. A karácsonyfára idén nem csak díszek kerültek, hanem több száz üzenet és jó kívánság, amelyeket a világ minden részéről juttattak el magyarok Ópusztaszerre.
Összetartozást, egymás tiszteletét és a magyarság megérzését szerte a világban.
Buzánszki Jenő, az aranycsapat legendás hátvédje szerint ezt jelenti a magyarok karácsonya. Immár 5. éve rendezik meg Ópusztaszeren. Idén csak nem 100 olyan határon túli magyar is elment az ünnepségre, akik ebben az évben vették fel a magyar állampolgárságot. Semjén Zsolt levélben azt üzente, ez az első valóban nemzeti karácsony. A miniszterelnök helyettes üzenetét felolvasták a résztvevőknek.
A magyarság először gyújthatja meg közös karácsonyfájának gyertyáit úgy, hogy Magyarország az állampolgárság kiterjesztésével kezet nyújtott a világban szétszóródott nemzettársainak.
Schmidtné Makrai Katalin arról beszélt, hogy a gyökereket, amelyek a hazához kötnek bennünket, nem lehet eltépni.
Remélnünk kell, hogy a magyar földben az elvetett magból mindig új élet sarjad. Bíznunk kell a jövőben, legyen bármi nehéz, emberpróbáló is a jelen.
Igazi karácsonyt csak otthon lehet ünnepelni.
Az Ópusztaszeri Emlékpark felhívására az elmúlt hetekben a világ minden részéről üzeneteket, jó kívánságokat küldtek magyarok az ünnepségre. Az üzeneteket a karácsonyfára is felrakták, a legszebbekből emlékkötetet is kiadnak.
A Négy Mancs nevű osztrák központú állatvédőszervezet visszautasítja, hogy külföldi vágóhidak pénzelnék az alapítványt, ezért cserébe pedig ők ezeket a cégeket leveszik a fekete listájukról. Az alapítvány munkatársai stábunknak Bécsben azt mondták, listájukra kizárólag állatvédelmi szempontok alapján kerülnek fel a cégek. A fővárosi főügyészség korábban több törvénysértést is megállapított a Négy Mancs magyarországi alapítványánál.
A Négy Mancs európai fekete listáját mutatja a szervezet egyik munkatársa Bécsben. Létezik pozitív és negatív Négy Mancs lista. A negatívon csak francia és magyar cégek szerepelnek. A magyarok között élelmiszerfeldolgozók és gyártók is vannak. A négy mancs kampányfelelőse az MT Hírcentrum stábjának azt mondta, ők kizárólag állatvédelmi szempontok szerint állítják össze a listájukat. Természetesen nem szabad egy kalap alá venni az összes magyar gazdát, több százzal működünk együtt, évente 3 millió magyar libát értékesítenek, főként Kelet- és Közép-Európába, amelyeket a négy mancs védjegyével láttak el, mondja Markus Müller, a négy mancs kampányfelelőse. A Híradó korábban már többször megkereste a hatóságokat azzal, vizsgálják-e, hogy a négy mancs alapítványa támogatásokért cserébe leveszi a cégeket a fekete listájáról. A kampányfelelős a Híradónak erre azt mondta, őket nem pénzelik külföldi vágóhidak, és sosem fogadtak el ilyen támogatásokat. A Baromfi Termék Tanács és az Országos Állatvédőrség 3 napja fordult a gazdasági versenyhivatalhoz. Szerintük a négy mancs megtéveszti a fogyasztókat és tisztességtelen piaci magatartást valósít meg.
Minek utána tudomása van az állatkínzásról, mert látta, hogy a fényképei vannak róla, akkor mi nem tette meg a feljelentést, ezáltal ő is állatkínzást követett el, mert nem értesítette a hatóságokat. A
konkurenseket itt Budai Gyula elszámoltatásért felelős kormánybiztos nyár végén fordult a fővárosi főügyészséghez, hogy vizsgálják meg, a négy mancs alapítvány törvényesen működik-e. A kormánybiztos azt akarta megtudni, hogy a magyar libatenyésztők ellen folytatott lejárató kampányt milyen forrásokból finanszírozzák. Az ügyészség több törvénysértést is megállapított. Kiderült, a négy mancsnál eltitkolták az alapítványi vagyont és a közhasznúsági jelentést, és az alapítvány ülései sem voltak nyilvánosak. Egyszer sem küldtek például meghívókat a kuratóriumi ülésekre. Ezek miatt az elszámoltatási kormánybiztos a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál is tett bejelentést, azóta adóvizsgálat is folyik a négy mancsnál. A négy mancs fekete listáján most is szerepel például a szentesi Hungerit, ahonnan 200 dolgozót kellett elbocsátani 3 éve, mert Németországban már nem rendeltek a szentesi libamájból a négy mancs negatív kampánya miatt.
9 gyermeket és egy felnőttet kellett kimenekíteni gázszivárgás miatt egy családi gyermekotthonból Szolnokon. A tűzoltókat a nevelő értesítette, aki furcsa szagra lett figyelmes. A helyszínre perceken belül megérkeztek a tűzoltók, akik kikísérték a gyerekeket a házból, így senki nem szenvedett mérgezést. Az épületet lezárták, a lakókat a tűzoltók a közeli gyermekotthonba szállították. A bíróság elrendelte a megrázó pestszentlőrinci darabolós gyilkosság elkövetésével gyanúsított nő előzetes letartóztatását. A nő elismerte, hogy megfojtotta élettársát, de azt mondja, arra már nem emlékszik, hogy mi történt utána.
Bilincsben rendőrök hozták a darabolós gyilkossággal gyanúsított nőt a bíróságra. Többször elsírta magát és kiabált is a folyosón.
Még oda megyek az Bilincsen,
A bíróság szökés, illetve elrejtőzés veszélye miatt előzetes letartóztatásba helyezte az 52 éves nőt. Hétfőn egy guberáló 2 levágott kezet és lábakat talált egy budapesti szelektív hulladékgyűjtő konténerben. Kiderült, hogy a bűncselekmény áldozata egy férfi, aki élettársával együtt alig 100 méterre lakott attól a helytől, ahol megtalálták az emberi testrészeket. A férfi élettársát szerdán fogták el a rendőrök. A nő beismerte, hogy megfojtotta a férfit, de a darabolás körülményeire nem emlékszik.
Ő azt mondja, hogy ez a hétvégén történt, ez sem teljesen tiszta, hogy egész pontosan mikor, ugye a múlt hétvégén. Ami a következő kép neki a vallomása szerint az, hogy az ágynemű tartóban lévő megcsonkított holtteste földet hordott be a kertből.
A nő azt mondta a rendőröknek, hogy a férfi rendszeresen ivott, és amikor részeg volt, folyamatosan verte, terrorizálta őt. A nőt ide a Kozma utcai börtönben működő igazságügyi megfigyelés elmegyógyító intézetbe szállították. Itt igazságügyi elmeszakértők vizsgálják meg, arra keresik a választ, hogy a nő beszámítható állapotban volt-e a gyilkosság elkövetésekor. Sajtóinformációk szerint a nő nem először került összetűzésbe a törvénnyel. Ő volt az, aki 1980-ban elrabolt egy gyermeket egy budapesti óvodából. Akkor több száz rendőr kereste a kislányt.
Azért vitte ez a nő a gyereket, mert terhesnek hitte magát, de a terhesség csak álterhesség volt. És gyakorlatilag a környezete várta, hogy mikor születik meg a gyereke, de ő neki meg egyszerre elmúlt ez a bizonyos álterhessége, és produkálni akart egy gyereket.
A gyerek 2 hónapig volt az asszonynál, úgy bukott le, hogy a fantomképét a televízió is bemutatta, rokonai pedig felismerték.
Újabb megrázó gyilkossági ügy a hajléktalanok között. Élettársát leszúrta, egy lakótársát pedig életveszélyesen megsebesítette egy férfi Budapesten, a határút menti erdőben. Évek óta éltek a bozótosban felállított kunyhóban. A rendőrség már elfogta a gyilkossággal gyanúsítható férfit. Ismerősei szerint féltékenység miatt szúrhatott.
Én hármat láttam, egy nőt, két férfit, de ők aranyosak voltak, tiszták voltak. Nem tudom.
Mindenekénnél hordtak a vizet.
Igen. Tehát hordták a vizet, mosás volt, főzés volt, mert füstölt a kémény.
A helyiek szerint évek óta itt élt párjával a bozótosban felépített kunyhóban az az asszony, akit most a gyanú szerint halálra késelt az élettársa, és azt a fiatalabb férfit is megszúrta, akit később vettek magukhoz. Bárkit megkérdeztünk, azt mondták, sosem voltak hangosak, nem italoztak. Az idősebb férfi valószínűleg féltékenység miatt ragadott kést. Ezt egyelőre a rendőrség nem erősítette meg. A késelőt azonban elfogták.
A bejelentést követően a kerületi járőrök perceken belül ideértek a határút mellett található erdős területre, és azon pillanatban el tudták fogni azt a 46 éves elkövetőt, aki megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy életveszélyesen megsebesített egy 46 éves férfit, akit a mentőkórházba szállítottak, illetve több készúrással olyan sérüléseket okozott egy 52 éves nőnek, aki a helyszínen belehalt a sérüléseibe.
Idén nem ez az első gyilkosság a fedél nélkül élők között. Még nyáron a csepeli erdőben több holttestet találtak a földben elásva, egy hajléktalanok lakta területen. A csepeli gyilkosság után a miniszterelnök arra utasította a belügyminisztert, hogy ellenőrizzék az érintett területeket. A rendőrség átfogó razziát indított a hajléktalanok ellenőrzésére, több telepet az önkormányzatok számoltak fel.
Két nap alatt két baleset is ugyanabban a nyíregyházi kereszteződésben, ráadásul mindkettőben megkülönböztető jelzést használó járművek ütköztek. Csütörtök este két rendőrautó, tegnap éjszaka pedig egy szirénázó mentőautó karambolozott. A csomópontban két főút találkozik. Van, aki szerint az a baj, hogy minden irányban csak telezöldet mutató lámpák vannak. Ezeknél pedig nagyobb esély van arra, hogy egy figyelmetlenségből baleset legyen.
Helyszínelnek a nyíregyházi Ferenc körút és a Sóstói út kereszteződésében. Egy balesethez siető, szirénázó, kék villogót használó mentőautóba rohant bele egy személyautó. A mentőben csak könnyebben sérültek, de a személyautó vezetőjét kórházba szállították. Ezek a felvételek pedig egy nappal korábban készültek ugyanabban a kereszteződésben. Akkor két rendőrautó ütközött össze. A járőrkocsi megkülönböztető jelzéssel érkezett, amikor az út kereszteződésben összeütközött egy szintén rendőrségi kis busszal, az pedig egy menetrend szerinti busznak csapódott. A mentő két rendőrt és egy utast vittek kórházba. Az előírások szerint a villogó és szirénázó rendőrautóknak is figyelniük kell a forgalomra.
Megkülönböztető jelzéseit használó jármű elsőbséget élvez, és áthaladhat a forgalom irányító fényjelzőkészülék piros jelzésén is, de ez csak kellő körültekintést követően.
A közlekedők szerint az a gond, hogy a kereszteződésben minden irányban telezöldes lámpa irányítja a forgalmat.
Nagyon sok esetben a gépjárművezetőknek már nincs ideje balra kanyarodni, ugyanis több főútvonalnak a forgalmát viszi Nyíregyháza városon keresztül az említett kétszer két sáv.
Évente majdnem két tucat kisebb-nagyobb baleset történik a csomópontban. Legtöbbször valamilyen figyelmetlenség miatt, de az ütközések számát valószínűleg a forgalmi rend megváltoztatásával is lehetne csökkenteni.
Rendőröket akartak megvesztegetni egy román férfi Fejér megyében az éjjel. Egy ellenőrzésre megállított kisbusz utasaként 20 euróval akarta elintézni a büntetést. A rendőrök többször visszautasították az ajánlatot, de a férfi erősködött, ezért megbilincselték és előállították. Vesztegetés miatt gyorsított eljárással állítják bíróság elé.
Olaszországba tartott az M7-es autópályán a román kisbusz, erre a székesfehérvári pihenőhelyre hajtottak le, amikor a rendőrök igazoltatták a sofőrt. Meg akarták büntetni, mert nem volt kivilágítva a kocsi rendszámtáblája. A sofőr nem vitatkozott, de az egyik utas odalépett a rendőrökhöz és egy 20 eurós nyújtott nekik. A rendőrök figyelmeztették, hogy ezzel bűncselekményt követel, de a román férfi még ekkor is le akarta fizetni a rendőröket. A férfit azonnal előállították a rendőrök, a székesfehérvári nyomozóügyészségen egész délelőtt tartott a kihallgatása. Kapucnival takarta el az arcát, amikor a cellába szállították. Hétfőig őrizetben tartják.
A nyomozóügyészség valóban kezdeményezi a letartóztatását, és ezen belül pedig gyorsított eljárásban szeretnénk befejezni ezt az ügyet.
A Fejér megyei rendőrök fokozottan ellenőrzik a külföldi autósokat.
A hazai jogsértők mellett a külföldi jogsértők kiszűrésére is kiemelt gondot fordít a rendőrség. Határozott fellépésünknek köszönhetően a megyében nem emelkedett a külföldiek által okozott balesetek száma.
A vesztegetéssel gyanúsított román férfi ügyében gyorsított eljárásban várható ítélet.
Megérkeztek a felvidéki Gútára és az erdélyi Székely hídra azok az adományok, amelyeket a műsorszolgáltatás támogató és vagyonkezelő alap, valamint a Mikulás gyár gyűjtött. Idén negyedszer juttatták el határon túli családoknak, a főként gyerekeknek szánt több mint 200 doboznyi ajándékot.
Pénteken indultak Budapestről ezek az adományok, ma pedig már a felvidéken. A Gútai önkormányzat és az MTVA munkatársai válogatták és osztották szét a csomagokat, amelyekből 40 családnak jutott.
Meghoztuk az ajándékokat Pestről.
Ez pedig már a Székelyhídi gyermekotthon. Az ajándékokkal teli mikrobusz ide már tegnap este megérkezett. A csomagokban többféle meglepetés volt, könyvek, játékok és tartós élelmiszerek.
Élelmiszercsomók vannak benne, karácsonyfa díszektől megkezdve a gyerekeknek különböző játékok, számítógépet láttunk, cipőadományok voltak, ruhadományok.
13. hagyományőrző tűzoltók ajándéken.
2011 az önkéntesség éve, ezért az idén az Országos Katasztrófavédelmi Hivatal is besegít a Mikulásnak. Nem csak ajándékokat hoztak és csomagolni segítenek a dolgozók a Mikulás gyárban, hanem bemutatóval is várták az ajándékozókat.
A kutyás bemutatót tartottak, a tűzoltózenekar is tartott előadást, illetve külön van egy katasztrófavédelmi sátor.
December eleje óta már több ezren vettek részt a programokon, és a tavainál jóval több ajándékot is hoztak magukkal.
A tavalyi szint az ugye 15 ezer doboz vagy csomag volt, és ami körülbelül 150-160 ezer emberen segített. Én azt gondolom, már most megvan ez a szám nagyságrendileg.
Az ökumenikus segélyszervezet alapvető élelmiszerekkel segíti a rászorulókat.
Majd a gyerekeknek persze az olaj főzésre, cukor tejára is.
Gyerünk arra.
Ezen a hétvégén a fővárosi nagycsaládosok között osztottak adományokat.
100 métert úszott a 3 fokos Sajóban egy mezőkövesdi férfi. Bajza László civilben tűzoltó, egyébként pedig többszörös Ironman, és 7 éve rendszeresen merül a jeges vizekbe. Tavaly részt vett a felső zsolcai árvízi mentésben, ezért a mostani úszást is az akkori árvíz károsultaknak ajánlotta. 10 percet töltött a hidegvízben. Körülötte pedig papírhajók úztak, amelyekre felső zsolcaiak írták karácsonyi jó kívánságaikat. Magyarországon még csak a hegyekben maradt meg egy kevés hó, de Európa több országában is komoly gondokat okoz a viharos idő. A havazások mellett többfelé orkánerejű szélvihar és heves esők voltak. Franciaország, Svájc és Németország repülőterein több száz járatot kellett törölni. Csehországban lezárták a Prágából Drezdába vezető főutat.
Franciaország felől érkezett a Joachim nevű ciklon, heves esőzéssel és óránként 150 kilométeres széllökésekkel. A tengeren zátonyra futott egy máltai teherhajó. Egyik tartályából üzemanyag szivárgott, amit vízen úszó csapdákkal próbáltak befogni a francia hatóságok. A hajó egy sziget mögött igyekezett szélárnyékban maradni, de az erős vihar kisodorta, így futott zátonyra, közölte a francia ezredes. A térségben 400 ezer háztartás maradt áram nélkül. Egy atomerőműben szükségintézkedéseket léptettek életbe. Volt, aki még élvezte a vihar előszelét Spanyolországban, de a tarajos hullámok láttán a szörfösök is gyorsan visszavonulót fújtak. Házakat, autókat rongáltak meg a kidőlt fák, egy ember életét vesztette, 9 megsérültek. Svájcban a vasúti sínre dőlt fa miatt kisiklott egy vonat, 3 utas megsérült. A mentésre érkező tűzoltók sem láttak még ilyen balesetet. Nem volt egyszerű még megtalálni sem a vonatot, mert nem tudtuk pontosan, hol keressük. 20 év alatt nem volt ilyen balesetünk, mondja az egyik tűzoltó. Németország középső tartományaiban több autópályán 10-20 kilométeres torlódások alakultak ki. Belgiumban több mint 100 teherautót kényszerített megállásra a havazás. Már 3-4 órája itt vagyunk. Azt hallottam, hogy holnap reggelig csak egy traktorral végzik a mentést, méltatlankodik az egyik kamionsofőr. Csehországban is nagy fennakadásokat okozott az ítéletidő. Le kellett zárni a Prágából Drezdába vezető főutat. Csökkent a ciklon ereje, mire elérte Ausztriát, de még ott is voltak óránként 100 kilométeres széllökések.
Ez volt a Híradó szombaton este. A sporthírek és az időjárás jelentés után hamarosan kezdődik a Meglátni és Megszeretni című amerikai film. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátás!
Elhagyott, ez a búcsú levele. A szerelem néha meglehetősen nehéz dolog.
Pláne, ha egy harmadik fél is megjelenik a színen.
Linda és én egyek vagyunk.
Ez csak egy hulló szeszély.
És amikor a negyedik is betoppan...
Maga meg ki a fene?
Megi vagyok. Beköltözöm egy időre.
Az már garantált kalamajka.
Nézze, én tudom, hogy maga mit érez. Vissza akarja kapni a barátját.
Nem akarom visszakapni.
Meg Ryan.
Tönkre akarom tenni.
Matthew Broderick. Meglesni és megszeretni. Ma 20 óra 15 perckor az M1-en.
Fujifilm Finepix X10. A stílus és csúcsminőség. 12 megapixeles kétharmados EXR CMOS képérzékelő. Egyedi tulajdonságú optikai kereső. Kimagasló fényerejű Fuji nonlencsesor. Fujifilm Finepix X10. További információ fujifilm.hu.
Azért jó a Cosmodisk, mert egy életre szóló befektetés.
Biztonságos, hatékony, egyszerű gyógyászati segédeszköz a hát- és derékfájdalmak enyhítésére vagy akár megszüntetésére. A Cosmodisk mellé most csuklós vérnyomásmérőt adunk 7990 forint értékben ajándékba. További információkért látogasson el a www.cosmodisk.hu oldalra. Derek a hálás lesz érte. A kockázatokról olvas el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
Miért fizetne felesleges csatornákért? Válassza a Mindig TV Extra csomagjait már havi 999 forinttól. Mindig TV Extra. Minden, ami kell, és semmi, ami nem.
Pénzéből bármi lehet, ha megtakarítása jó helyen van. Questor modern megtakarítási formák kiemelkedő, akár 9,9%-os éves hozammal. EHM 9,9%. Questor pénzügyek. Több mint egy bank.